Olvassuk az igét, testvéreim, ahogy megvan írva a Márk evangéliumában, a Márk evangéliuma 8. fejezetében, a 27. verstől. Márk evangéliuma 8. fejezet, 27. versétől olvassuk az igét. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte a tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket. Hát ti kinek mondtok engem? Péter így válaszolt neki. Te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonta őt, és meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Mert mit adhat az ember váltságul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal.
Oh,
keresztény életünknek és igehirdetésünknek is a központi alakja az Úr Jézus Krisztus. Mégpedig az az Úr Jézus Krisztus, aki érettünk szenvedett, aki meghalt a kereszten. A kereszténységet szokták is jelölni egy kereszttel. Ahogy itt látjuk kivetítve, a szenvedés leckéje a címünk ezen a délelőttön, és ott van a kereszt, mert ez kell jelképezze igazából a keresztény életet. Mit jelent ez, hogy a kereszt jelképezi a hívő életünket? Hát először is azt jelenti, hogy a kereszt által lehetünk hívők. Az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk szenvedett, megváltott bennünket a kereszten, hisszük és valljuk, hogy nem volt és nem lehetséges más megváltás, csak az, amit az Úr Jézus Krisztus a kereszten végzett el. Nem volt elég a tanítás, nem volt elég az emberek biztatása, nem volt elég az isteni jelenések, nem volt elég az, hogy Isten kinyilatkoztatta magát már az Ószövetségbe, bizonyos mértékben az embereknek. Kellett a poharat kínni ahhoz, hogy az emberek üdvözüljen. És ezen a délelőttön ehhez a központi tényhez szeretnénk járulni. Erre szeretnénk gondolni. Ezt szeretnénk, ha felüdíteni a mi lelkünket. Mert az Úr Jézus Krisztus érettünk halt. De nem csak azt jelenti a kereszt, hogy Jézus meghalt a kereszten értünk, hanem a mi életmódunkat is jelenti. Azt mondta valaki az elmúlt napokban, hogy a keresztény értelembe vett szeretetnek a jelképe nem a szívecske, hanem a kereszt. És igaza volt. Mert az Úr Jézus azt mondja az ő tanítványainak, itt, ahogy olvastuk is, hogy aki én utánam akar jönni, az mit tegyen? Tegyen a nyakába egy aranykeresztet. Vagy a fülbevalójára, nem? Azt mondta, hogy vegye fel a keresztet, és úgy kövessen engem. Egy olyan keresztet, amit ő is vett. És ez a szenvedés a szolgálatnak az életmódját jelenti, nem pedig a gondatlanságét, nem pedig azt, hogy éljük a magunk életét önző módon, a magunk boldogságát megvalósítva, hanem az Úr Jézus Krisztus követése az életcél. Az emberek évezredek óta beszéltek arról, hogy mi a jó élet, és mi a szép élet. És már Krisztus előtt 300-ba, még attól előbb is, megkezdték a görög gondolkozók megfogalmazni, hogy miért élünk, milyen az a szép élet. És általában oda lyukadtak ki, hogy a szép élet az a boldog élet. Amikor az ember, ha nem is önző módon, de valahogy úgy élvezi az életét, hogy a másnak ne okozzon kárt, sőt, még ha lehet másnak is javára legyen, de az életének a célja az, hogy ebben a földi életben boldog legyen, megelégedett legyen. A keresztény életnek nem ez a célja. A keresztények kapnak a boldogságból, és kapnak a békességből, és kapnak a szeretetből, de mi tudjuk, hogy a békesség, a szeretet, az öröm, az a következő életben lesz. Azok, akik nem hisznek a következő életbe, azok meg akarják ezt fogni most. És úgy gondolják, hogy csak ez az élet van arra, hogy boldogok legyünk. Mi azt mondjuk, mert az Úr Jézus is így mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. A keresztény életnek a célja a Krisztus szolgálata. Az Isten ügyébe való részvétel. A keresztény életnek a célja az, hogy amit Isten a földi életben meg akar valósítani az életünkben, az megtörténjen. a jellemünkben, a magaviseletünkben, a szolgálatunkban. És már ez persze, hogy boldogító, persze, hogy örömteljes. Amikor imádkozunk, amikor Krisztussal járunk, amikor erőt ad nekünk, amikor megvigasztal bennünket ebben a harcos életben, nehéz életben, persze, hogy szép az élet. Sokkal szebb a mi életünk, és sokkal boldogabb a mi életünk azokénál, akik életcélul tűzik ki maguknak a boldogságot és a szép életet. De mégis tudjuk azt, hogy a mi életünk a kereszthordozás, a Krisztus ügyének a megélése. És ebben vannak terhek, ebben vannak szenvedések, ebben van nyomorúság, de tudjuk, hogy nem ennyiből áll az életünk. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a felolvasott igében tanítani kezdte a tanítványait, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. És meg kell öletnie, de harmadnapra feltámad. Az evangéliumok bizonysága szerint az Úr Jézus Krisztus ezt háromszor mondta meg nagyon világosan a tanítványainak. Mert szerette volna, hogy értsék. Szerette volna, hogy tudják. És mégse tudták. Amikor bekövetkezett az ő szenvedése és halála, mindnyájan nagyon meg voltak döbbenve. És nem értették. Azok a tanítványok sem, akikről olvastunk az imaórán, hogy még a feltámadás napján is, amikor mentek Jeruzsálemből Emmausba, ahol laktak, nem értették, hogy miért kellett ennek így lennie. Pedig mi azt reméltük, hogy vissza fogja állítani Izrael országát. És nem értjük, és össze vagyunk zavarodva. Készek voltak még egy idegennel is megosztani az ő szívük fájdalmát, mert annyira tele volt keserűséggel. Az Úr Jézus nevelni akarta az övéit, és szeretném, ha megfelfigyelnénk arra, hogy mikor is mondta ezt először az Úr Jézus. Hát ahogy olvassuk az evangéliumokban, ott kezdődött, hogy Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondják őt az emberek. Itt Jézus nem azután érdeklődött, hogy milyen véleményük van az embereknek, nem csupán ennyit, hanem vajon mit jelentek én az embereknek. És ez egy lépcső volt, mert oda akart eljutni, hogy és ti kinek mondtok engem. Én ki vagyok nektek. Mit gondoltok az én személyemről? Mert Jézus személyéről helyesen gondolkozni nagyon fontos. Mert az ő személye és az ő munkája össze van kötve. Amit ő el kellett végezzen, amiért jött ebbe a világba, azt nem tudta volna elvégezni, csak ha ő az a személy, aki volt valójában. A testet öltött Isten fia. Csak akkor halhatott meg a bűneinkért. Hát a saját magáért mindenki meghalhat, vagy egy félreértés miatt, vagy egy rossz indulat miatt, gyilkosság miatt, vagy valami ehhez hasonló, meghalhatnak az emberek, de a mi bűneinkért, az egész világ bűnéért csak az halhat meg, aki a mennyből jött le, aki az Istennek az egyszülött fia, testet öltött emberré lett. És ezért nagyon fontos, hogy a tanítványok tudják, hogy kicsoda Jézus. És Péter már kezdte érteni. Mondjam azt, hogy Péter félig megértette. Olyan volt Péter, mint az az ember, akit Jézus gyógyított, megkente sárral a szemét, és megkérdezte tőle, hogy látsz valamit? Hát nagyon homályosan látok, az emberek, mintha olyan fák lennének. És akkor Jézus még egyszer elvégezte a műveletet, rákente a sárt a szemére, és akkor azt mondta, hogy most már látok. Most már világosan látok, messze minden. Péter már kezdett annyit látni, hogy te vagy a Krisztus. De hogy ő mit gondolt a Krisztusról, Azt onnan tudjuk, hogy Jézus kijavítja nagyon tapintatosan és hozzá méltóan, hozzá illően, mert azt olvassuk itt, hogy ne mondjátok senkinek. Ezt nem propaganda által lehet megérteni, ezt kijelentés által lehet megérteni, de, és tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvedni. Na, ezt Péter nem tudta. Ő másképp képzelte el a Krisztust. Ő úgy gondolta, hogy a Krisztus az, aki helyreállítja Izraelnek az országot. Aki rendet teremt, külpolitikailag is, és belpolitikailag is. Aki olyasmit fog tenni, mint Keresztelő János, és azt mondja, hogy az emberek változzanak meg, és ha kell, megmondja a királyoknak is, de ugyanakkor kiszabadítja, felszabadítja a római iga alól, és más reformokat is fog létrehozni. Hát ilyesmit gondoltak az emberek is. Mert Keresztelő Jánosról, ugye azt mondták egyesek, hogy ő Keresztelő János. Na, Keresztelő János volt ez a bátor moralista, akinek a szolgálata abból volt, elközelített az Isten országa, ti pedig hogy éljetek? Megmondta mindenkinek, aki hozzájött, hogy hogy éljen, és még annak is megmondta, aki nem jött hozzá. Mert ő úgy készítette az Úr útját, hogy az embereknek megmondta, hogy hogy kell viselkedni. Aztán még Illésre is gondoltak egyesek. Hát Illés az az ember volt, aki szembe mert málni egy egész királlyal, egy egész királysággal, és megölte a Baál papokat, aki egy egész országba reformot tudott hozni, egy maga, egyedül. Azt gondolták, na Jézus is egy ilyen. Vagy olyan, aki nagyon szépen beszél, ez egy proféta, mert az Isten szavát mondja nekünk, mert senki sem beszélt úgy, mint ahogy Jézus beszélt, úgy megragadta az embereket. Messze túl szárnyalta a profétákat. Hát ennyit tudtak azok Jézusról. A nép is, és Péter is. És Jézus pedig azt mondja neki, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni. Igen, testvéreim, a nekünk is az a véleményünk, hogy Jézus a Krisztus. És ha azt nézzük, hogy Jézus a Krisztus, akkor ez azt jelenti nekünk, hogy neki van a legnagyobb tekintélye az életünkben. Ő a legfontosabb a számunkra. Nem lehet az az ember keresztény, akinek más egyebek fontosak. Itt most nem arról beszélek, hogy ki mit mond, hogy mi fontos számára, hanem az, hogy valójában mi fontos neki. Hogy az életében hogyan mutatkozik meg, hogy hol van a szíve, hol van az esze, hol van az energiája, hol van az ideje. Na, az a fontos nekünk, ahol az időnk van, ahol az energiánk van, ahol az eszünk van, az a fontos nekünk. És nekünk keresztényeknek Jézus az első, mert ő a Krisztus. Ezt valljuk. Adja az Úr, hogy ne csak a mi szánkkal mondjuk, hogy ő a Krisztus, hanem legyen így. És erre az egész gyülekezet mondja azt, hogy amen. Legyen így a mi életünkben. Aztán, hogy Jézus a Krisztus, azt jelenti, testvéreink, hogy szeretjük őt és az ő tanítványait. Ez abból adódik, hogy a Jézus személye olyan megragadó, és mi vonzódunk utána. Mi keressük az alkalmat, hogy vele találkozzunk. Hát arra is vágyunk majd, hogy színről színre találkozzunk vele. Milyen dicsőséges nap lesz az. Amikor már nem ilyen jelképeket fogunk enni és inni, hanem újat iszunk vele az ő országába, amikor eljön a bárány menyegzője. Milyen dicsőséges, hogy vágyjuk ezt a napot. Pál apostol is vágyta, hogy szeretnék elköltözni ebből a testből. Eljutottunk mi már ide, hogy szeretnék elköltözni? Hát nem akkor, amikor nagyon betegek vagyunk. Ide is eljut az ember. Akkor már szenvedése olyan nagy, már olyan öreg, olyan gyenge, hogy azt, most már jobb lenne hazamenni. Hanem akkor, amikor életerős vagy. Amikor még előtted van az élet. Nem azért, mert menekülni akarsz a problémáktól, mert nem akarod felnevelni a családodat. Tudod azt, és mindenki tudja, hogy Pál is tudja, hogy értetek, még itt kell maradnom. A családunkért, a gyülekezetünkért, az Úr szolgálatáért még itt kell maradnunk. De a szívünk már hazafele vágy. És ezért szeretjük az Urat. És lélekben találkozunk vele naponként, velünk van. Gyakoroljuk magunkat abba a tudatba, hogy az Úr velünk van. Imádkozunk reggel, és imádkozunk este, de imádkozunk egész nap. Talán még álmunkba is imádkozunk, mert szeretjük az Urat. És szeretjük az övéit is, mert nem lehet az Urat szeretni csak, és az övéit nem szeretni. Aztán, ha ő a Krisztus nekünk, akkor az ő ügye a legfontosabb számunkra. Igaz? Le vagyunk kötelezve, érezzük ezt a lekötelezettséget, de ugyanakkor azt mondjuk, az ő ügye a legfontosabb. Az ő ügyébe vagyok. Mindenki benne legyen a Krisztus ügyébe. A Krisztus terjesztésébe, az evangélium hirdetésébe, az evangélium megélésébe. Hogy betöltsük ezt a világot Krisztus nevébe, ahogy az első tanítványok vették. Mi sokkal erősebbek vagyunk, mint az első tanítványok. Vajon erősebbek vagyunk-e? Amikor az Úr Jézus kiválasztott 12 tanítványt, azok nem voltak különleges emberek. Azok középszerű emberek voltak, vagy a középszerűtől lejjebb valók voltak. Igaza van annak, aki azt mondta volna, hogyha valaki egy király arra készül, hogy meghódítsa a világot, akkor nem ilyen embereket választott volna magának. De Jézus tudta azt, hogy a gyengékkel is lehet mit kezdeni. És úgy elterjedt az evangélium ezekkel a gyengékkel, de miért? Hol van az ő titkuk? Az ő titkuk ott volt, hogy tudták, hogy a Krisztus a Krisztus. El vannak kötelezve. És amikor valaki el van kötelezve, amikor Krisztus a legfontosabb számára, legyen a akármilyen gyenge, a Krisztus ereje megmutatkozik benne. A Krisztus ügyét nem a műveltséggel, nem a hatalommal, nem a tudással lehet előrevinni ebben a világban, hanem az engedelmességgel, az odaszánással. Mert a Krisztus ügyét a Krisztus végzi, és a Krisztus pedig azokon keresztül munkálkodik, akik odaadják magukat. Ezt jelenti, hogy ő a Krisztus. És aztán még ebből hiányzik valami, amit az Úr Jézus kipótolt Péternél. A mi mesterünk a szenvedő mester. Péter, úgy gondoljuk, hogy nagy szellemi magaslaton volt, amikor ezt kijelentette, hogy te vagy a Krisztus. Hát minden bizonnyal egy emelkedett állapotban volt, de jött a zuhanás. Vagy mondjam azt, hogy az ő felfogásában benne volt az, hogy ő nem értette, hogy mit jelent a Krisztus, és ezért jött ki belőle, hogy amikor ezt mondja az Úr, hogy ő szenvedni fog, akkor azt mondja, ez nem lehet. Isten ments. Meg akarta őt dorgálni. Más evangéliumban olvasok, hogy meg is dorgált, és azt mondja, Isten ments. Hát csak tán ezt az ügyet, amit elkezdtél, így fogod befejezni? Hát nem azért jöttünk el, mintha mondta volna, nem azért jöttünk el Galileából, hogy nekünk itt meghalj. És azt mondja az Úr Jézus, távozsátán. Testvéreim, elgondolkoztam az elmúlt napokban ezen, hogy milyen nagy dolog is Jézus Krisztus szenvedése. És hogy milyen igaza van a kereszténységnek. És hogy milyen nagyszerű dolog ez a kereszt. A világ bölcsességére rámutatjuk a keresztet. Ha megbotránkoznak a zsidók, akkor is. Hogyha nevetnek rajtunk a görögök, akkor is. Mert valójában ez az emberi életnek egy különleges ajándéka. Csak ha látjuk Krisztus szenvedni, akkor lehet az embernek reménysége a szenvedésbe. Ha nem lenne Krisztus, ha nem láttuk volna azt, hogy a gabonamag, hogy elhalt és sok gyümölcsöt tere, hogy nem láttuk volna azt, hogy ott van Jézus a Gecsemánéba is, és könyörök, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, és azt mondja, de hát akkor elfogadom. És akkor ott van a kereszten, és szenved, és össze van törve testileg, lelkileg. És ha nem tudjuk azt, hogy ebből jön a feltámadás, akkor soha senkinek ezen a világon nem lehetne reménység a szenvedésbe. Mert Jézus mutatta meg, hogy a szenvedésnek lehet célja, hogy a szenvedésnek lehet értelme, hogy a szenvedésből valami jó jöhet ki. Ezt nem ismerték a pogányok. A gyengéket, a szenvedőket, azokat elhagyták, azokat még el is pusztították, és kétségbe estek, amikor szenvedtek. Krisztus hozta ebbe a világba azt, hogy szenvedsz, nem baj. Mert van egy célja a szenvedésednek, ami sokkal nagyobb, mint az, amin átmész most. És ezért van nekünk, ez a keresztényeknek, ez az áldott kincsünk. Ez a mélységes meggyőződésünk, hogy minden rosszból jó tud kijönni. Jóra tudja Isten fordítani, hogy a nehézségeket, a nyomorúságokat, a kemény életet végig tudjuk élni. Ahogy mondja Pál apostol egy másik helyen, azért küzdünk és azért szenvedünk, mert az élő Istenben reménykedünk. Nem tudom, ha át tudtam adni ezt a világosságot, amit én kaptam a múlt héten. Én se értettem ezt, hogy nincsen reménység a szenvedésbe Jézus Krisztus nélkül. Az egész világon sehol nincsen. De aki szenvedése, az, aki hisz, az felemelheti a fejét. És nézzük csak meg, mit mond az Úr Jézus az ő saját szenvedéséről. Azt mondja, hogy szenvedni kell. Egy muszáj van itten. De nem azért muszáj, mert valaki szorítja Istent, az Úr Jézus Krisztust. Nem azért muszáj, mert a tanítványok hűtelenek és elfutnak. Nem azért muszáj, mert Judás elárulja őt. Nem azért muszáj, mert a főemberek összefogtak a rómaiakkal, hogy kivégezzék, és most már muszáj ezen menni. Nem azért muszáj, mert ő olyan nagyon idealista, és azt mondta, hogy jön az Isten országa, és hát persze nem jön, majd később jön, vagy hogy lesz, és akkor meghal az ő eszméért, amíg nem állják meg a helyüket. Nem ezért muszáj. Hanem azért muszáj, mert ő egy magasztos célt fogadott el azért, hogy eljön a földre. Attól kezdve, miután Isten magának ezt a célt kitűzte Jézus Krisztusba, ezen a célon belül, az ő tervén belül muszáj volt, mert semmilyen magasztos célt, nagyszerű eredményt nem lehet elérni szenvedés nélkül. Az embereket se lehetett megváltani szenvedés nélkül. Ez arra tanít minket, testvéreim, hogy a szenvedés hozzátartozik a jóhoz, hozzátartozik a felemelkedéshez, hozzátartozik a nemességhez. Ebbe a világi kondícióba. Majd mikor más világ lesz, akkor már nem kell szenvedni a nemes dolgokért. Nem is kell küzdeni, mert meg lesz akkor. Az már egy más világ lesz. Az új ég, új földben, amikor ott leszünk az Úrral, akkor nem lesz szenvedés. Szolgálat lesz, mert többre bízlak ezután, mondja az Úr Jézus, de nem lesz szenvedés. De itt a földi életben ne félj a szenvedést. És ha valamit akarsz, ha valami nemeset akarsz, ha valamilyen szolgálatot akarsz, ha valahogy Isten ügyébe akarsz lenni, akkor ez benne van a csomagban, hogy fogsz szenvedni. vagy úgy, hogy üldöznek, vagy úgy, hogy felveszel erős terheket, vagy úgy, hogy nyomás lesz rajtad, valamilyen szenvedés lesz. Mert olyan ez, mint amikor egy új gyermek születik. Szenvednie kell annak, aki megszüli, és majd elfelejti a szenvedést, miután látta, hogy megszületett a gyermek. Aztán az Úr Jézus azt is mondja, hogy a vallási vezetők fogják okozni az ő szenvedését. Vagyis olyan emberek, akiktől nem ezt várná az ember. A vallási vezetőktől azt várná valaki, hogy Jézust pártolják. Hogy igazat adjanak nekik. Hisz, hát Istent képviselik, nem? Hát ők azért vannak ott, hogy a népet Istenhez vezessék. Az az ő értelmük, az ő szolgálat, ők azért vannak. És nem ismerik Jézust, és aki jön azt elvégezni, amit ők is kellene végezzenek, azt a szolgálatot végezni, amiért ők is léteznek, akkor megölik Jézust. Mert elromlott az ő szolgálatukról való felfogásuk. Csapdába estek, az ördög csapdájába. És ezért szenvedett Jézus. Testvéreim, ez arra mutat rá, hogy gyakran mi is azoktól szenvedünk, akiktől nem várjuk, vagy akiktől nem kellene. Az Úr Jézus meghalt azokért is, akik miatt szenvedett. És a keresztény is úgy fog tekinteni azokra, akik miatt szenved, nem mint ellenségeire, hanem látja azt, hogy az ördög miatt van, a világ elesettsége miatt van. Ahogy az Úr Jézus üzeni azoknak, akik szenvednek a Jelenések könyvébe, azt mondja nekik, az ördög néhányat ti közületek tömlözbe fog vetni. Lejött az ördög, és megfogta, és megbilincselte őket. Nem úgy jött el az ördög. Emberek által, emberek fogták meg őket, és ítélték el őket, és tették a börtönbe. És a börtön abban az időben nem börtön büntetésre volt számva, hanem az egy ilyen előszoba volt a kivégzéshez, legtöbbször. Börtönbe fog lesni, ez 10 napig való nyomorúságotok. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy az emberek a városotokba, vagy a rómaiak, vagy a császár fog titeket tömlözbe vetni az ördög, hogy az övéi tanulják meg azt, hogy túlnézzenek az embereket. Hogy ne azt az embert lássák, aki miatt szenvedni kell, hanem aki az ősi szerzője a szenvedésnek. És nekünk is szenvednünk kell. Sokszor az ördög azokat használja fel, akiket nem kellene, akikre nem számítunk, de ez nem baj, mert mi látjuk az igazi valóságot. És még egy, az Úr Jézus azt mondja, hogy sokat kell szenvedni, de harmadnapra feltámad. Ahogy mondtam az előbb, Jézus hozta be a reményt, hogy a sok szenvedés is egyszer véget ér, és lesz feltámadás, és lesz vége, és lesz dicsőség. Nem tudom, hogy most ki van éppen ilyen nagy szenvedésbe, vagy éppenséggel arra gondol, hogy jaj, de nagy az én szenvedésem. Lehet, hogy nagy. A miénk mindig nagyobb, mint a másé. De gondoljunk arra, hogy ennek vége lesz. És hogyha méltóképpen megyünk végig rajta, akkor megdicsőülünk. És akkor jó lesz. És Péter is lassan megértette ezt, mire öreg ember lett, olvassuk el a Péter levelébe, hogy mit ír azoknak, akik szenvednek. Hogy Péter is már túllát, és Péter is látja a dicsőséget, és látja, hogy ott van az Úr velünk a szenvedésbe. És így szenvedett Jézus. Miért szenvedett? Azért, hogy testébe felvigye a mi bűneinket a fára. Így foglalja össze Péter. Már nem az a Péter, aki azt mondta, Isten ments, hanem aki látta, hogy ez milyen nagyszerű dolog volt. És azt mondja, hogy testvéreim, szenvedtek? Nem baj, megszűntök a bűntől. Szenvedtek? Veletek van az Úr. Bízzátok rá a ti lelketeket. Ne bosszankodjatok, ne haragudjatok. Nyugodjatok meg. Mert az Isten dicsőség, a dicsőség lelke megnyugszik rajtatok. Így mondja Péter, aki már megértette, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Még egy rövid gondolatba, vagy néhány gondolatba a mi szenvedéseinkről, mert ezt tanácsolja nekünk az Úr Jézus, hogy ha utána akarunk jönni, akkor vegyük fel a keresztünket. Vagyis lépjünk rá erre az útra. Jézus olyan útra hív bennünket, amin találkozunk a szenvedéssel. És ezt nem kell kikerülnünk. Nem kérhetjük az Urat, hogy Uram, én akarlak követni, de semmi bajom ne történjen az úton. Semmi nehézségem ne legyen. Mindenki szeressen, tiszteljen, nevessen, ahogy én is örülök az üdvösségemnek, úgy legyen az egész világ. Ez nem fog úgy lenni. A tanítványnak is fel kell vegye a keresztet. Ahogy a mester felvette a keresztet, ahogy ő megélte azt, hogy szenvedni kellett, és olyanoktól kellett, akiktől nem várjuk, és hogy sokat szenvedett, és hogy harmadnapra feltámad, akkor a tanítványnak is. De nem félünk, mert van egy hitvallásunk. Ha vele együtt szenvedünk, mi lesz akkor? Vele együtt is dicsőlünk meg. Ez a mi hitvallásunk. Nos, a tanítvány hol szokott szenvedni? Hát szoktunk szenvedni, testvéreim, először is olyan szenvedésbe, amiben mások is szenvednek. Az élet küzdelmei közepette. Az Úr nem fog kivenni bennünket, csak azért, mert az övéi vagyunk, hogy mi ne szenvedjünk a többiekkel együtt. Ha egy rossz politikai rendszer van, akkor a hívők együtt szenvednek velük, a többiekkel, minden emberrel. Ha természeti csapás ér bennünket, akkor együtt szenvedünk a világiakkal. Ugye, ahogy az előbb imádkoztunk az albániai testvérekért. Ahogy valaki megbetegszik, mert a test megbetegszik, a szomszédom is megbetegszik, én is megbetegszem, én is úgy szenvedek abba a betegségben, mint ő. Tehát vannak fizikai gyengeségek, amiket el kell szenvedni. És az Úr meggyógyíthatja egy ideig, ha az ő tervébe úgy van, hogy nekem jobb az életutam, a keskeny utat jobban fogom tudni járni, hogyha meggyógyítja a betegséget, akkor meggyógyít. Ha az ő bölcsességébe úgy látja, hogy nekem jobb a keskeny úton való járásom, hogyha meghagyja a betegségemet, vagy meghagyja a fájdalmamat, akkor meg fogja hagyni. Mert a javamat akarja. Nem az én pillanatnyi szeszélyemet, mikor a gyerek azt mondja, nekem adjál csokoládét, és a szülő azt mondja, nem adok, mert az nem válik jóra. Itt van, ez a gyógyszer, vedd be, ez keserű. De ez lesz a javár. Aztán itt már a keresztényeknek a szenvedése van. Van az együttérző szenvedés. Ez az együttérző szenvedés az, amikor látjuk, hogy az emberek rosszul élnek, látjuk, hogy az emberek elkárhoznak, vagy látjuk azt, hogy a hívők megbotránkoznak és elesnek, vagy mikor látjuk azt, hogy a hívők nem fejlődnek lelkileg, és 30 év után is gyerekek, akkor szenvedünk. Együtt érzünk velük. Szeretnénk segíteni. Mikor az Úr Jézus körülnézett, azt mondja, sajnálom ezt a sokaságot. Mert éhen mennek el. Mi sajnáljuk az embereket? Hát pillanatnyi, az emberi tulajdonságban benne van az, hogy megsajnálja a szenvedőket, és pártjára álljon azoknak, akiket elnyomnak. De ez nem tart sokáig. A keresztényekben van az, amikor nem csak sajnálat van, hanem cselekvéskészség is. És innen tanulták, most már a keresztényektől sokat tanul a világ, csak elfelejtik, hogy tőlük tanulták. A jótékonykodást a keresztényektől tanulták az emberek, a társadalom. Ez még a kereszténység hatása. Hogy tanítjuk a gyerekeket, és neveljük az ifjúságot, hogy gyógyítjuk a betegeket, hogy a szenvedőkön segíteni kell. Ezt a keresztényektől tanulták meg a világiak. De a keresztény ember együtt érez, szenved, és felveszi másoknak a terhét. Miért? Mert felvette a keresztjét. Nem megy el közömbösen az emberek mellett. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor szenvedünk a rossz emberek miatt. Ebből is sok kiadatik nekünk, vagy adatik nekünk. Munkahelyen, szomszédságban. Gondolkozok, hogy mondjam-e, hogy a gyülekezetbe is. De vannak emberek, akik kellemetlenek, akiknek a viselkedése bántó, akiknek a beszéde, a magatartása, és el kell szenvedni. Különösen, hogyha hívők vagyunk, és szeretnénk képviselni egy tisztaságot, törekszünk erre, nem mindig sikerül teljesen tiszta lenni a világba, de aztán, mikor vétkezünk és tévedünk, akkor aztán jönnek a rossz emberek, és megmondják nekünk, hogy milyen rosszak vagyunk. Mi azt tudjuk, de még ők is megmondják, mert szeretik megmondani. Az emberi gyarlóság miatt. Van, amikor a másik ember nem azért okoz nekünk fájdalmat, mert olyan gonosz lenne, hanem azért, mert gyarló. A beszédével, a magatartásával. Hát ő gyarló, addig jutott el. Még hívő testvérek is okozunk egymásnak szenvedést, meg bajt. Nem azért, mert éppen nagyon akarunk valakit megbántani, hanem egy gyarlók vagyunk. Még nem halt meg az óemberünk, és még oda mondunk, és még úgy viselkedünk, méltatlanul viselkedünk. És akkor ez fáj. És vannak olyanok, akik szenvednek az üldözés miatt, amikor az emberek bántják őket. Azért, mert hívők. És az üldözés lehet többféle formája. Van egy olyan üldözés, amit az állam végez időnként, amikor olyan ideológiája van egy államnak, hogy kell bántani a keresztényeket. Volt ilyen a történelemben, a legelején is így kezdődött, hogy a római császárok azzal akarták összefogni a birodalmukat, hogy ők magukat kikiáltották Istennek. És a szétesőben lévő nagy birodalomra úgy gondolták, akkor lesz fog összeállni, hogyha kötelezzük a népeket, hogy imádják a császárt. Egy kis áldozatot mutassanak be. Hogy a császár az Úr. És akkor ezt a keresztények nem tették, mert nem a császár az Úr, hanem Krisztus az Úr, és ezért szenvedniük kellett. Aztán majd szenvedünk olyanoktól is, akiktől nem kellene. Van egyházi üldözés is. Történelem folyamán a halott egyház üldözi azokat az élő keresztényeket, akik az Úr Jézust akarják követni. És van egy másik fajta üldözés, ami soha nem fog elmúlni, mégpedig az, amikor egy bűnös ember megharagszik a hívőre. Nem kell hozzá államhatalom, nem kell egyház, hanem van úgy, hogy az emberek nem szeretik. Nem szeretik a világosságot, nem szeretik a hívőket. Ma ebben a világban halljuk a hírekből, hogy vallásilag üldözik az embereket. 5 vallásáért szenvedő emberből 4 keresztény. Ide jutottunk. Jobban üldözik ma a keresztényeket a világba, mint akkor, amikor az oroszlánok elé dobták őket. Jobban. Mert felvették a keresztet, és úgy követik az Urat, és nem tagadják meg. Testvéreim, itt van előttünk a szenvedő Jézus Krisztus. Ugye most már értjük azt, hogy a kereszt mit jelent. A kereszt jelenti azt, hogy az Úr megváltott bennünket. És nekünk olyan megváltunk van, aki a kereszten végezte. Nem egy olyan szupermen, aki legyőzi a bűnösöket, hanem aki meghal, és így győzi le a bűnt, és győzi le a sátánt. Ez a mi megváltunk. És ráemlékezünk. Elmondjuk azt ma reggel, hogy Uram, ami vagyok, csak azért vagyok, mert te meghaltál a kereszten, értem. És most azt is értjük, hogy a kereszt azt jelenti, hogy azon a kereszten nincs Jézus, itt testvérek, itt látják, nincs Jézus, ez a mi keresztünk. Ezt kell felvennünk, hogy kövessük az Urat. És amikor kezünkbe fogjuk a kenyeret és a bort, akkor erre gondoljunk, és ezt mondjuk, Uram, így van, igazat adok neked. Elfogadom. Újra és újra elfogadom. És ez az emlékezés lesz az én szövetségemnek a megújítása veled. Segítsen erre az Úr mindnyájunkat. Amen.